Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, Vörösmarty Rádió, és folytatjuk tovább azt a megkezdett műsor sorozatot. Most már jó pár adás óta, talán ez a harmadik, ha jól emlékszem, nézek kérdőn a stúdió vendégére, dr. Bakonyi Istvánra, aki állandó szerkesztő társam is ebben a műsorban. Harmadik? Jó, sejtem, köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntök mindenkit.
És harmadik alkalommal foglalkozunk Vörösmarty Mihállyal, rádiónk névadójával, aki hát egy olyan érdekes és olyan szigorúan köthető Székesfehérvárhoz, olyan meghatározó alakja a magyar irodalomnak, hogy nem egy, nem kettő, hanem úgy tűnik, hogy valószínűleg négy műsort fogunk az ő munkásságának. Hát vagy ötöt, ugye ki tudja, majd az élet ezt így írja. És hadd kezdjem azzal azonnal, hogy egy régebbi adóságunkat szeretnénk törleszteni, hiszen ha jól emlékszem, akkor a második adás végén, vagy az első adás végén, már nem is emlékszem rá pontosan, úgy fejeztük be, hogy Csongor és Tündével folytatjuk majd a következő adást. Hát átugrottunk egy-két gondolatot, viszont mindenképpen szeretnénk visszatérni Csongor és Tündéhez. Csongor és Tünde kapcsán a kezedben van egy régebbi kézirat, egy jegyzet, amire akkor is utaltam, hogy nagyjából hát egy olyan alig 20 éves irat. Ha hát, jól...
Inkább 40.
Inkább 40?
Igen.
A mindenit neki. Na hát akkor egy majdnem velem egyidős papírköteg van a kezedben, és ebből fogsz nekünk gondolatokat.
Igen, ezek a régi papírok sárgultak is az idős során. Azt persze hozzáteszem, hogy ugye...
Hogy én nem.
Igen, Vörösmartyról beszélünk, de azt sem felejtsük el, hogy a Agárdi emlékfal kapcsán, hiszen a Gárdonyi, ez a szülőház falán lévő portrék közül az egyik legfontosabb a Vörösmartyról szóló. Igen, ha a drámáról beszélünk, akkor azt is illik elmondani, hogy a magyar irodalom történetben van egy ilyen bevett igazság, hogy három igazi nagy klasszikus drámája van a magyar irodalomnak. Érdekes módon mind a három a 19. században és a reformkor környékén és a romantika idején született. Az egyik Katona József Bánkbánya, a másik Madástól az ember tragédiája, hát ez későbbi mű, de 19. századi, illetve Vörösmartytól a Csongor és Tünde. Pontosan az a kiváló tanárunk, akit szoktam itt emlegetni, és akinek van köze ehhez a kézirathoz, amit az előbb említettél, Bécsi Tamás, viszont ehhez hozzátette érdekes módon, hogy igen, de egészítsük ki a 20. században Örkény István Pisti a vérzivatarban című drámájával, ami persze teljesen más világ, egy groteszk világ, de hát az egész 20. századi történelem alapvetően groteszk volt. Persze vannak egyéb nagyszerű drámák is, most nem olyan régen volt a vendégünk Fehérváron a Királykúton, Szakonyi Károly például, akinek az Adáshiba című darabja világsiker volt, szerte a Európában, sőt Európán túl is játszották. Mint hogy csak ezzel azt akarom ezzel mondani, hogy a közvélekedés szerint nem a dráma a legerősebb műneme a magyar irodalomnak, és ez így is van természetesen, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan remek művek. Hát ha Őrkin, ha említettem, akkor ugye mindenki hallott már a Tótékról, ha másképp nem, akkor a Isten hozta Őrnagy úr című film kapcsán, vagy a Macskajátékról, amelyek ugyancsak világsikerek voltak. Ezek sorában az ős példák egyike kétségkívül a Csongor és Tünde. Sokan egyébként vitatják ennek a műnek a drámai jellegét, de éppen az előbb emlegetett bécsi professzor volt az, aki ezt elég rendesen tisztába tett, és hogyha megengeded, akkor egy pár szót erről váltanék, hogy mielőtt még konkrétan a műről beszélünk, hogy milyen műfai sajátosságok érdekesek itt. Ugye hagyományosan azt szokták mondani, hogy a drámákban a konfliktus a legfontosabb érték, a legfontosabb ismertető egy drámáknak az, hogy konfliktusok vannak benne. Bécsi Tamásnak volt a 70-es években egy kiváló tanulmány kötete, a Dráma modellek és a mai dráma címmel. Ez volt, ha jól emlékszem, a kandidátus értekezésének a tárgya, és ebben egy teljesen új szemléletet hozott a drámák elemzése tekintetében. És ő azt mondja, hogy nem igaz, hogy minden dráma konfliktusos, mert ő úgy határozza meg a konfliktus, hogy aktív tettváltás sorozat egy drámán belül, amelyben mind a két félnek megvannak az eszközei arra, hogy legyőzze a másikat. Na most, hogyha az ember tragédiát vesszük, ugye ott van Úr, van Ádám, Éva, Lucifer, stb. Van-e Ádámnak lehetőség arra, hogy legyőzze az Urat?
Hát nyilvánvalóan teremtőt nem.
Hát nyilvánvalóan nincs. Tehát innen indul ki ez egész dráma modell problematika, mert ha tényleg úgy fogjuk fel a konfliktust, hogy aktív tettváltás sorozat egymás ellen, de úgy, hogy mind a két félnek megvan az ereje, mert mondjuk a Bánkbánban kétségkívül Bánknak és Gertrudisnak, akik konfliktusban állnak, megvan az lehetőségük arra, hogy legyőzzük a másikat, hogy Shakespeare Hamletjében például ugye Hamlet és Claudius között ugyancsak ezek a dolgok fönnállnak, de az ember tragédiában ez nem áll fönn. Nézzük a Csongor és Tündét mondjuk. A Csongor és Tündében sem arról van szó, hogy két erő küzd egymással. És most már ki, nem mondtam még ki, de most mindjárt ki fogom mondani azokat a dáma modelleket, amelyeket Bécsi annak idején megteremtett tulajdonképpen, mert a konfliktusos drámák, mondjuk a bánkban kétségkívül az, ahol ez a lehetőség fönnáll. Ő viszont behoz az elméletbe két másik fogalmat, az egyik a kétszintes dráma fogalma, ami nagyjából arról szól, nagyon leegyszerűsítve, hogy két világszint határán játszódik a történet. És ha a Csongort nézzük, akkor ez kétségkívül megvan, hiszen az evilági szint, meg a tündérvilág szintje, nevezhetjük más, vagy transzcendens szintnek is, ez kétségkívül megvan. Az ember tragédiában hasonlóképpen, és ezeket a műveket gondolja ő úgynevezett kétszintes drámáknak. Azonban van egy harmadik típusú drámamodell is, az nem tartozik most a mai tárgyunkhoz, ez pedig a középpontos, amelyben arról van szó, bocsánat, hogy van a történetben egy olyan figura, akihez különböző viszonyulások történnek, de ott sem arról van szó, hogy két erő harcol egymással, hanem a középponthoz vannak különböző viszonyok, például a Lír királyban, Hamletnél és sok egyéb drámánál. Ennyi bevezetésképpen gondoltam, hogy elmondok, mert ilyen szempontból is érdemes megnézni azt hiszem a Csongor és Tündét, amelyben a tündérmeséknek, a magyar népköltészetnek a hatásai épp úgy érvényesülnek, mint ez a evilági szint gyakorlatilag, és ezt Csongor és Tünde, ugye a két főhős ezt a tündérvilágot testesíti meg, de aztán van egy olyan páros is ugye ebben a drámában, akik végülis az evilági szintet tükrözik. Föltehető persze a kérdés, hogy mi értelme van az ilyen elméleteknek. Hát van értelmük, mert így azért közelebb tudunk jutni azt hiszem egy-egy műnek a világához, és e tekintetben, és itt még visszakanyolok az egésznek a lényegéhez, ilyen szempontból az ember tragédiája és a Csongor és Tünde is ízig-vérig dráma e felfogás szerint, mert sokan ugye beszéltek drámai költeményről, meg tündérjátékról, meg egyebekről, de ha komolyan vesszük a irodalmi műnemeket és műfajokat, akkor egyértelmű, hogy ezek a drámák sorába tartoznak.
Tartsanak velünk, jó rádiózást mindannyiuknak!
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
És akkor az előbb azt mondtam, hogy egy olyan jegyzetből jön néhány gondolat, ami akár mondhatnánk azt is, hogy velem egyidős közel, hiszen 40 évvel ezelőtt lett jegyezve.
Igen, hát arról beszéltünk ugye, hogy a legismertebb és a legjelensebb magyar drámák közé sorolják Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjét. Kétségkívül ez az a mű, amiről a legtöbbet írtak és beszéltek már, mint Vörösmarty életművel kapcsolatban. Ugye a szózat költőit szoktuk emlegetni legfőképpen, de a Csongor és Tündéről talán még több szakirodalom készült, talán többen foglalkoztak ezzel a remek művel. A keletkezés idejének a jellegzetessége is érdekesek, már korábban a 30-as évek körül elég fontos minőségi változás zajlik le Vörösmarty pályáján, és ekkor mondhatjuk azt, hogy a romantikus költészet, a romantikus dráma irodalma elérkezik a csúcspontra, és ekkor íródnak végül is a legjelentősebb művei. Most ez a mű hogyan kapcsolódik ehhez a folyamathoz? A közép- és kelet-európai romantika egyértelműen mondhatjuk, és nem csak a magyarról, hanem főként a lengyelről és az oroszról gondolom ezt, középpontba állította a nemzeti lét és a függetlenség kérdését. A Csongor és Tünde azonban ennél több, hiszen itt nem konkrét történelmi drámákról van szó. Egyébként megjegyzem, hogy Vörösmartynak tizenvalahány olyan drámája is van, amelyek a magyar történelmi múltjába vezetnek bennünket vissza. Ezek közül a Cille és a Hunyadiak volt a Csongor mellett mondjuk a másik olyan sikeres mű, amit annak idején a 60-as években például a Nemzeti Színház szériában játszott olyan kiváló színészekkel, mint a Sinkovics Imre és mások. A Csongor más jellegű mű, egyetlen ilyen műve van a drámák közül, amely tulajdonképpen a legegyetemesebb igazságokat keresi, és időnként elég magas filozófiai szinten. Emlegetik ezt a fogalmat, hogy tündérromantika, ide sorolható egyértelműen ez a mű, hiszen ahogy már mondtam is előzőekben, a tündérmeséknek itt ilyen fontos szerep jut, és arról is beszéltünk, hogy ez a bizonyos kétszintesség, ez pedig úgy jelenik meg, hogy a túl és az evilág közötti feszültségnek a jelenlétéről beszéltünk arról, hogy a két világszint határán játszódik ez a történet. Hát ha a Bécsi Tamás elméletét komolyan veszük, akkor egyértelmű, hogy tulajdonképpen itt tényleg drámáról van szó, de nem történelmi drámáról. A Bújdosó című művében például van utalás a reformkori országgyűlés tehetetlenségére, És hát ennek a tudatnak egyik következménye ez a mű egyértelműen. Ugyanakkor azt is leszokták írni, és elszokták mondani a Csongor és Tünővel kapcsolatban, hogy itt viszont a magánéletből fakadó lehetőségek és a magánéletnek a különböző történése és szerepet játszottak, például az Etelka szerelem egyértelmű ide sorolható. Ugyanakkor a boldogságkeresés motivum, és most azt hiszem kimondtam a legfontosabb gondolatot a Csongor és Tünővel kapcsolatban, mert hiszen a boldogságkeresésről van az első oldalaktól utolsóig szó. A mű alakjai tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nem húsvér emberek alapvetően, és ez is az előbbi elméletnek a része, hogy úgynevezett lírai képmásokról beszélhetünk, akik megtestesítenek egy-egy emberi tulajdonságot, egy-egy emberi jelenséget, de nem úgy húsvér emberek, mint mondjuk egy történelmi drámának a hősei általában szoktak lenni. A kezdő monológ, ugye azzal kezdjük, hogy minden országot bejártam, ez tulajdonképpen egyértelműen mutatja már az alaphelyzetet, mert ezt a szót megint csak még nem mondtam ki, a dráma lényege az előző felfogás szerint a szituáció, az a helyzet, amiből tulajdonképpen minden további történés kifejlik a dráma később részleteiben. És hát ekkor már kiderül ez a minden országot bejártam kezdettel, hogy a Csongor eddig élete során is folyton kereste a boldogságot, de bizony nem találta azt, és ettől függetlenül nem csüged, idézem, nyugtalan vagyok magamban, örömömben, bánatomban, s lelkem vágy szárnyára kél. Itt is már érzékelhető ez a gyönyörűséges reformkori nyelvezet, ugye, ami ebben a drámában emelkedik szerintem a legmagasabb szintre. Eltűnnek a különböző korábbi stilisztikai nehézkességek, és ez a mesei környezet, ez nagyon szépen mutatkozik. Most idézek egy részletet még az első részekből. Achtán ez, kit szívdobogva vártam annyi hajnalon. Achtán a fa ültetője, ennyi bájnak és gyönyörnek, ennyi kincsnek asszonya. Rejts el lombok sátora, rejts el éjfél szív, ne dobbanj, el ne árulj, el ne ronsd a szerencse útait. Tipikus romantikus megközelítés, ugyanakkor nincs benne ilyen, sokszor úgy érzi az olvasó, hogy fölöslegesen halmozott képzuhatag, hanem alkalmazkodik a mesevilágnak a könnyedségéhez. Vagy például az a jelent, amikor Tünde és Ilma beszélgetnek, ugye Ilmát még nem említettem, de végül is amikor azt mondtam, hogy van a tündérpár és van az evilági szerelmes pár, a Balga és az Ilma, már a nevek is mennyire fontosak. Ja igen, hát ne beszéljünk, arról nem is beszélve, hogy a Tünde név például tulajdonképpen ezóta létezik.
Igen, igen.
Ezóta létezik a magyar névhasználatban, és a nevek egy irodalmi műnél mindig nagyon fontosak, beszélő nevekről beszélhetünk. Az, hogy a tündéreket Csongornak és Tündérnek hívják, az evilági pár pedig Balgának és Ilmának, ez is már ugye a hangzásában is mutatja a különbséget, és mutatja azt a fajta túlvilág és evilág közötti feszültséget, amiről beszéltem. Ilma szavaiból egyébként sok minden kiderül majd.
Szabad ne felejtsd, most egy pillanatra visszautalva, múltkor Kupi László volt a vendégünk, akivel ugye beszélgettünk, arról többek között szóba került, hogy Vörös Marti Mihály, ha úgy tetszik, nyelvújító volt, hát ugye neveket is például
nyelv
hozott be.
Nyelv és névújító.
Nyelv és névújító, így van, és hát a Tünde név például hozzá kapcsolatom, most itt felsoroltunk akkor még egy pár nevet. Visszatérve a boldogságkereséshez, azt mondtad, hogy a legfontosabb része a boldogságkeresés. Én közben én is elkezdtem keresgetni, és találtam egy nagyon érdekes összeállítást. Azt írják, hogy a boldogságkeresés szintjeit a Csongor és Tündében kétfelé lehet bontani. Az első szinten a térben keresik a boldogságot, a kiteljesedést, a második színben pedig hát tulajdonképpen időben keresik a boldogságot és a kiteljesedést.
Igen, és arra még majd később visszatérünk, amikor a mű befejezésre kapcsolatban végül is hol találják, meg megtalálják.
Igen, igen.
Ugye szemben számos tragédiával, ahol a katarzisnak a lényege, hogy igazából elbukik a hős, de úgy érezzük, hogy most mondom a közhelyet, az erkölcsi győzelem mégis az övélás Antigone Szofoklésznál, ugye, és így tovább. Itt viszont mondom, hogy nagyon érdekes, hogy hol találják majd ezt a boldogságot. Ilma például ugye kiderül az ő szövegéből, hogy ő is vágyik valami hasonlóra, csak másképpen fogalmazza meg. Asszonyom, tudod, hogy engem e Porosföldről emeltél a magas tündér hazába, csak azért, hogy ott napestig Csongor úrfiról beszéljek. Itt nekem férjem maradt, akit Balgának neveznek. És hát ezek után igencsak földi tulajdonságok kerülnek előtérbe Balgával, ilyenek, hogy nagy étvágyú, mindig szomjas, veri a feleségét, tehát elég ismerős problematika, ugye? Ugyanakkor a fent idézett szöveg világos bizonyítja, hogy a két nő alak képviseli most már a tündér hazát, hiszen Tünde fölemelte Ilmát, aki a földön maradt Csongor úrfiról beszélt. Tehát nagyon érdekesek ezek a feszültségek, azt hiszem. Rajta kívül pedig természetesen az evilágon van Balga is. Ilyen élesen eddig nem lehetett elhatárolni ezt a két világszintet, ugye? és világosan el is különül egymástól Ilmának és Tündének a nyelvi stílusa. Itt jegyzem meg, hogy az szent meggyőződésem, hogy az ő drámai, mert Vörös Marti drámai voltak az elsők, amikről elmondható, hogy sorozatban a legmagasabb színpadi nyelvet használta, a legmagasabb magyar irodalmi stílusban alkotta drámáinak a többségét. Ugyanakkor Ilma nyelve tele van egészséges népi jellegű humorral, az szemben Tündének a választékosabb, emeltebb nyelvezetével, mert hogy az előbb beszéltünk arról, hogy már a névadás is jellemzés. Egy író hogyan jellemzi a hőseit? Nem csak drámaíró, hanem novellistákat is mondhatnánk. Jellemzi úgy, hogy elmondja, hogy milyen, jellemzi már a névadással, jellemzi a tetteivel, és jellemzi a beszédmódjával. Most például eszembe jut Morrisnak a Barbárok című novellája, amiben ezt az elállatiasodott világot a dialógusok is nagyon pontosan jellemzik. Egyéb iránt a novella és a dráma műfaj között azért vannak átfedések és hasonlóságok, nem véletlenül, hogy vannak olyan drámák, amelyek novellákból születtek. Tehát a nyelvi jellemzés rendkívül fontos, azt hiszem, ebből a szempontból is.
Folytassuk innen, nem tudom, mit gondolsz. Még mindig Csongor és Tündéről beszélgetünk itt a Vörös Marti Rádióban, és a témánk természetesen még mindig Vörös Marti Mihály, a stúdió vendége pedig dr. Bakonyi István, akivel hát természetesen most már, ahogy hallották, és a harmadik alkalommal beszélgetünk ugyanebben a témában. Jó rádiózást önöknek!
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk, és hangoljanak a 99.2-re!
Ahogy hallották, Csongor és Tünde, Vörös Marti Mihály alapvetően a témák.
Igen, és ennek a műnek van egy nagyon fontos részlete a sok egyéb mellett, ez a hármas úti vidék, ahol is megjelenik tulajdonképpen három olyan lehetőség az ember számára, az első felemás végén, amikor is Csongor elgondolkodik azon, hogy melyik utat választatja, hogy itt a tudósról, a fejedelemről és a filozófusról van gyakorlatilag szó. Csongor megkérdi tőle, hogy síkmezőben hármas út, jobbra-balra szerte fut, a középső célra jut. Nagyon sok elemzés foglalkozott már ezzel a három vándorral, ezzel a három lehetőséggel, amelyek egyértelműen mutatják a csongori útkeresésnek a fontosságát. Idézek most egy jeles irodalomtörténésztől, úgy hívták, hogy Tóth Dezső Hajdanán, az első nagyon fontos Vörös Marti monográfia szerzője, aki sajátos módon azt mondja, hogy nem jellegzetes kapitalista figurákat, nem a nyugati fejlett kapitalizmus tipikus alakjait akarta Vörös Marti bennük ábrázolni, akiknek elvontságát az okozza, hogy a fejletlen magyar valóságból nézte őket, ez idézett egy másik szerzőtől, hanem a mese szimbolikának megfelelő naívul általánosított emberi törekvéseket. Hát többen bizonyították már, itt volt az idézet vége, hogy a fejedelem, a hatalomnak a képviselője, a Kalmár a pénznek, a tudós pedig a tudományra felépülő harmónia alakimásai, de igazából egyik sem jelent az ember számára, és most legyünk akkor hétköznapiak, sem a hatalom, sem a pénz, sem a tudomány tulajdonképpen nem jelent az ember számára egyetlen olyan kiút lehetőséget, ami elvezethetőt a boldogsághoz. Ugye érzékelhető, hogy mennyire aktuális 21. századi fogalmakról beszélünk ebben a tekintetben. A pénz, a hatalom, a puszta ész ridegségét fejezi ki tulajdonképpen mind a három vándor alakja. Egyébként színpadi megjelenítésben is ez egy nagyon látványos és nagyon jól megjeleníthető jelenete, én azt hiszem a Csongor és Tündének. A költő itt megmutatja, hogy mi az, ami nem lehet a hőse által kutatott cél. Tehát sehol másút nincs ilyen egyértelmű utalás Vörös Martinál, például a merev klasszicizmus szemlélet elutasítására. Itt az első beszélgetésünk során a klasszicizmusról szót ejtettünk a Virág Benedek és Ányos Pál kapcsán, és akkor is emlegettük, hogy majd a romantika föl fogja szabadítani azt a fajta merevséget, ami egy kicsit a klasszicizmus jellemzi, és hát itt a Csongor és Tündének tulajdonképpen bizonyos szempontból erről van szó. Jellemző, hogy utánuk találkozik Csongor Balgával, ekkor fogadja utitársának, tehát a két férfiúról van itt ugye szó, és végképp itt egyenlítődnek ki a viszonyok, az a már emlegetett két világszint résztvevőinek az arányai. Belülről persze másképpen festenek mindezek, Csongort és Tündét a magasabb szintű emelkedettebb viszony megkülönbözteti az egyszerű Ilmától és a Balgától. De nagyon fontos, hogy mind a két embertípust, mind a kétfajta lírai képmást megmutassa Vörös Marti, azt hiszem. És hát arról is hosszasan lehetne beszélni, hogy a romantikus költészetnek, a romantikus drámairodalomnak milyen sok jegye megmutatkozik. Ezek közül például az érzelemgazdagság, a szenvedélyesség, vagy éppenséggel az organikus természet szemlélet, ez majd az éj monológiában jelenik meg, majd az utolsó részben ez éj monológiát szeretném bemutatni elsősorban. Mit értünk organikus természet szemlélet alatt? Ugye ez is szemben áll a klasszicizmus merev természet felfogásával. Itt az ember sokkal inkább részese annak, ami a természetben történik.
Egy kérdés motoszkál végig a fejemben. A Csongor és Tünde kötelező olvasmány, mint olyan, ha jól tudom. Talán, mint hát magyar tanár, azt is meg tudod mondani, hogy melyik korosztálynak hányadikas?
Hát középiskolai. Általában úgy tudom, nem nagyon olvassák, de nem olvassák középiskolában sem, bár kötelező.
Köszönöm. Viszont ezzel együtt is fölmerül bennem is ez motoszkál, hogy hogy állnak a középiskolások a Csongor és Tündéhez? Értik-e egyáltalán a nyelvezetét, vagy fel tudják-e dolgozni a nyelvezetét, mert már arról beszélünk, hogy ez már egy ilyen foghatóbb nyelven íródott, azért mégiscsak, de hogy állnak a középiskolások hozzá?
Az elmúlt év őszén, októberben jártam már, ezt is többször elmondtam neked, Csíkcsomortánban egy olyan találkozón, ahol a falusi színjátszók találkozára kerül sor, és ott láttam videófelvételre egy döbbenetes felvételt a Csongor és Tündéről, amelyben középiskolás diákok játszották el a történetet. Tehát igenis odavihető, így módon is. Ők nem csak olvasták, hanem el is játszották amatőr színházi előadásban ezt a művet, és az volt számomra meghatározó, hogy alapvetően biztos, hogy átérezték és értették a műnek a legfontosabb gondolatvilágát. Az más kérdés, hogy, és majd erre ismételten vissza fogok térni, hogy vannak azért olyan filozófia magaslatok az éj monológiában például, amik nem biztos, hogy utat törnek a gyerekekhez, de azt bizonyította számomra ez az amatőr előadás, hogy igenis közel vihető a gyerekekhez. Rosszabb tapasztalataim vannak a mű tanításával és elolvasásával kapcsolatban.
Mire gondolsz?
Hát arra, hogy mint ahogy általában a kötelező olvasmányokat, ezt sem szokás elolvasni a mai középiskolában sajnos. Érdekes módon a drámák közül talán a Rómeó és Júlia Shakespeare-től az, ami a legjobban közel vihető hozzájuk. Mert nyilvánvaló Shakespeare zsenialitására jellemző, hogy olyan problematikát tudott megfogalmazni és színre vinni ebben a drámában, amely érdekelheti a 21. századi fiatalokat is. Nem beszélve arról, hogy voltak nagyon modern feldolgozásai a Róma és Júliának, például a Szefirelli filmje, amelyben a drámának a hőseihez közeli életkorú színészek játszották a műveket, és nem idősebb férfiak és nők.
Hát talán ez lett volna egyébként a kulcsa ennek a dolognak, én itt ragadnám meg, hogy a mai fiatalokat talán megérintette, hogy például Leonardo DiCaprio többek között ugye ott van ebben a filmben, és így ebben a formában mondjuk a Romeo és Júliát közelebb lehetett vinni a mai fiatalokhoz.
De hát azt is tudjuk, hogy számos műből születtek musicalek.
Hát igen, például.
És ez is egyfajta lehetőség, csak éppen én egy kicsit konzervatív módon, mégis azt mondom, hogy ezek mégis csak irodalmi művek elsősorban, tehát nagyon fontos lenne, hogy olvassák ezeket a gyerekek, mert talán az előbbi idézetekből is látható, hogy milyen magas röptű nemes nyelvezete ez. Nem így beszélünk ma már, mint ahogy Vörös Marti korábban beszéltek.
Pedig megállt a Romeo és Júlia is a filmben, mert végig így beszéltek. Mit szólna az irodalmi elit, a magyar irodalmi elit, ha Csongor és Tündét megfilmesítenék hasonló módon?
Hát ez semmi probléma nem lenne ezzel kapcsolatban szerintem. Vannak arra is törekvések, most a műfordításnál járok, hogy Shakespeare-t azért, azt tudod biztos, hogy Arany János, Petőfi Sándor és Vörös Marti már elhatározták, hogy lefordítják az összes Shakespeare drámát. Neki is álltak, ez azért nem valósult meg. Például a Hamletnek Arany János az egyik csodálatos fordítója, vagy a ma emlegetett Vörös Marti fordította le a Lír királyt. De ehhez képest vannak most modernebb fordítások, mint ahogy azért a színházi előadásokban a rendezőknek, a dramaturgoknak van arra lehetőségük, hogy húzzanak a művekből, ugye, hogy kicsit csiszoljanak rajta úgy, hogy azért az eredeti változat ne tűnjön el. Tehát lehet modernizálni a nyelvezetet, de hát azért alapvetően nem lehet megváltoztatni. És igen, ez nagy kérdés manapság az iskolában, hogy hogyan vihető közel ezekhez a gyerekekhez ez a több évszázados vagy két évszázados irodalmi anyag, ami messze áll tőlük, de mondjuk a Rómeó jó példa arra, abban a tekintetben, hogy modernizált változatban közelebb vihető a gyerekekhez.
No hát, kedves hallgatók, akkor innen folytatjuk tovább, tartsanak velünk, és hát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ha már az került szóba, hogy kihez hogyan vihető közel ez a műfaj, akkor remélem, hogy ebben a műsorban sikerül egy picit közelíteni a hallgatóknak és a szerkesztőknek egymáshoz. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk, és hangoljanak a 99.2-re.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább. Az utolsó részéhez értünk a mai beszélgetésben a Vörösmarty Csongor és Tünde, hát mondjuk körképnek, és arról beszélgettünk adáson kívül, hogy a műben vannak olyan szakaszok, olyan részek, amik akár önálló műként is megállnák a helyüket. Egy ilyen gondolatsor következik most.
Igen, az ötödik felvonás elején található az éj monológia, ami egyébként én már hallottam versmondó versen is külön előadni, kiszakadván bizonyos szempontból a mű egészéből, mert ez azért lehetséges, mert tényleg önálló költeményként is felfogható. Hát akkor nézzük az éj monológiát. Sötét és semmi voltak, én valék, kietlen, csendes, lény nem lakta éj, és a világot szültem gyermekül. Mindenható sugárral a világ fölkelt ölemből megrázkódtatta a semmiségnek pusztaságait. És ezer fejekkel a nagy szörnyeteg a mind előállt. Hold és csillagok, a menny csodái lőnek bujdosók kimérhetetlen léghatárokon. Megszűnt a régi alvó nyugalom, a test megindult, tett az új erő, s tettekkel és mozgással gazdagon megnépesült a puszta tér és idő. Föld és a tenger küzdve osztozának az eltolt légnek ősi birtokán, megszünteti a tengerhabjait, s melyet haraggal ostomolt imént, most felmosolyga mélyéből az ég, s mint egy menyasszony, szépen és vidáman, virágruhába öltözött a föld. A por mozogni kezdett is az állat, s királyi fejjel a lelkes porond, az ember lőn és folytatá faját, a jámbort, csalfát, gyilkost és dicsőt. Sötét és semmi vannak, én vagyok a fény elől bujdokló gyászos éj. A féreg a pillantat buboréka, elvész, idő sincs mérve lételének. Madárt a szárny, a körmök állatot nem váltanak meg, kérges büszkefát letesznek századoknak súlyai. Az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Megmondhatatlan kéjjel föltekint, merőn megbámul földet és eget. De ifjúsága gyorsan elmúlik, erőtlen aggot egy-két nyár után, s már nincs, mint nem volt, mint a légyfia, kiírthatatlan vágyal, amíg él, tűrés tűnődik, tudni tenni tör, halandó kézzel halhatatlanul. Vél munkálkodni, és mikor kidőlt is, még a hiúság műve van porán, még kőhegyek ragyognak sírjain, ezer jelekkel tarkán s fényesen, az ész az erőnek rakván oszlopot, de hol lesz a kő, jel s az oszlopok, ha nem lesz föld, s a tenger eltűnik. Fáradtan ösvényükből a napok egymásba hullva összeomlanak. A mind enyész, és végső romjain a szép világ borongva hanvad el, és ahol kezdve volt, ott vége lesz. Sötét és semmi lesznek. Én leszek kietlen, csendes, lény nem lakta éj.
Miközben hallgattam ezt a verset, azon gondolkodtam, hogy azért azt hiszem, hogy teljesen jogos volt, és az az előző diskurzus, amit folytattunk, hogy mit értenek meg a mai kamaszok ebből. Azért vannak ebben nehezen zsebre rakható, hadd fogalmazzak így, sorok, mondatok, szavak, kifejezések.
Hát ez így van, de hát nézzük meg. Hát itt végül is a lét, a teremtés, a földi és égi létezés egészen jelenik meg tulajdonképpen. A természet nagy szervezet rendszerének megindulása ez. Volt egy ilyen fogalom régen, hogy az első mozgató elve. Hát meg tulajdonképpen a teremtés történettel van dolgunk, azt hiszem. És az első mozgató után ugye létrejött egy rendszer, létrejött az élet, ezer fejekkel játszott a nagy szörnyeteg. Ez a szöveg, mintha az előszó című múltkor emlegetett versvilágához hasonlítana. És ennek a természetrendszernek részeként tevékenykedett maga az ember. És ugye, ha elérkezünk a szöveg végre, akkor láthatjuk, hogy a minden véges, csak de vannak olyanok örök dolgok. Hát az éj most behelyettesíthető természetesen, egy szimbólum az éj. Akár nevezhetjük Istennek vagy Teremtőnek is természetesen.
És szépen utal rá egyébként közben, hogy az ember milyen mulandó.
Így van. Igen. De ugyanakkor a nagy mindenség benne tükrözik. Ugyanakkor, amit mondtál, az pedig ott jelenik, hogy a mind enyész. Igen. és végső romjön a szép világ borongva hanvad el, és ahol kezdve volt, ott vége lesz. Nagyon nagy figyelmeztetések ezek, nagyon szép képekben, és az előbb emlegetett organikus természetszemlet is megjelenik benne. Ugyanakkor a monológ második részében a létezés nagy kérdéseinek az érintése után itt is kapcsolódás van a boldogság kereséshez. A költő, mintha azonban homályban tartaná az erre vonatkozó részt, viszont hát az is benne van valamilyen szinten, hogy az ember boldogságban, ember boldogsága a tündérvilágban nyerheti el a beteljesülését, bár tünde fog leköltözni tündérhomból. És ugye ez a vívódó ingadozás is benne van, ami Vörös Martit nyilván ebben a korban foglalkoztatta. Aztán itt persze fölvetődött sok minden. Az előbb említett Tóth Dezső, aki egyébként egy marxista irodalomtörténész volt, egyéb iránt miniszteri szintet is elért a régi világban, azt írja például, hogy pesszimista, mert az anyagi világ a föld végességének alapján az emberi cselekvés munka mulandóságát és értelmetlenségét hirdeti. Nos, ez valószínűleg nem tudom elfogadni, és volt egy Horváth Károly nevű irodalomtörténész, aki viszont ezen túllépett és a következőket írta, az éj szavai azonban nem csak ezt a leverő tanulságot hirdetik, a monológ a szükségszerű pusztulás tragikumával szemben nagy lírai jelővel sugalmazza az emberi törekvések nagyszerű voltát, fenséges heroizmusát. Hozzám ez a megfogalmazásnál közelebb, mert persze, hát szó van itt a lét végességéről, mint hogy a létünk tényleg végül, és a tiéd is, az enyém is végzetes. Meg fogunk halni egyszer. És valószínűsíthető módon a földi létnek is egyszer vége szakad. No de közben szó van itt az ember nagyszerűségéről, szó van a teremtett világ nagyszerűségéről, ugye? Tehát az, hogy számol Vörös Marti a világi élet végességével, ebben nem kiábrándultságot jelent szerintem, ez nem egyértelmű pesszimizmus. És aztán ugye hát szó lesz majd a végső megoldásról, a mű befejezéséről, amiben mégiscsak megtalálják ezek a figurák, ezek a lírai képmások a boldogságot, és ugye úgy ér véget a mű tulajdonképpen, hogy így fogunk mi kében élni, és e világgal nem cserélni. Ez már nem az én monológiából fakad, de hát kiszakítottuk ezt a önálló műként is fölfogható részletet a dráma egész világából, de ugyanakkor talán érzékelhető, hogy szervesen kapcsolódik ahhoz, amit a boldogságkeresés motivumának gondolhat. És hát végül is összefoglalás nélkül is elmondható, azt hiszem, hogy ebben a műben végül is egy új költői korszaknak a nyitánya is megtörtént. Közeledés van a valósághoz, közeledés van a romantizált valósághoz, és viszont a lényeg mindenképpen az, hogyha éjszaka is borul a mesejáték hőseire, de a szerelem éjszakája mégpedig ide lenne a földön, és nem a tündérhomban történik meg.
Uh-huh. Ha egy utolsó gondolatként fel kellene vázolni, hogy miért olvassa el a kedves hallgató a Csongoris Tündét, akkor hogy buzdítanád, mit mondanál a hallgatóknak? Nehéz kérdés, fogod a fejed, de tegyük meg, próbáljuk.
Milyen jó, hogy nem tévében vagyok, és nem látják, hogy fogom a fejem.
Igen.
Tehát nézd, persze a drámák alapvetően színpadra születnek. A Vörös Martiról elnézett színházban például kétszer játszották emlékeim szerint a Csongoris Tündét, de először még a 60-as években, amikor remek szereposztásban a újjáépített Vörös Marti, vagy felépített, mert romokban hevert, hogy addig a színház bemutatóján mutatták be. A másodszor pedig nem is olyan régen, egy évtizeddel ezelőtt, amikor a mostan látható modern színház elkészült. Ez utóbbi darabot láthattam, az elsőt nem. Talán az első jobb lett volna, jobban lekötötte volna az ember figyelmét. Itt egy nagyon modern felfogású előadást láthatunk egy ukrán rendezőtől, viszont úgy éreztük sokan, hogy nem a Csongoris Tündét láttuk, hanem annak ürügyén valami modern felfogást. Egyébként ez egy járható út, erről már beszéltünk arról, hogy akár musicalekben is megközelíthetők. Én szeretném például, és itt üzenem is a Vörös Marti Színháznak, hogy szeretném, hogyha esetleg ez a mű ismét előkerülne, adott esetben más művek is előkerülhetnének, mert Vörös Marti drámai közül azért a róla nevezett Fehérvári Színházban érdemes lenne egy-két dolgot még megvilágítani. Tehát most én ugye kitértem a válaszadás erről, mert én most a színházi megjelenítésről beszéltem, ami nyilván könnyebben közelvihető egy színházi előadás a nézőkhöz, de ha valaki fontosnak tartja azt, hogy a legfontosabb emberi kérdésekről egy romantikus magyar drámaíró hogyan vallott, és fontosnak tartja mondjuk az anyanyelv ápolását és az anyanyelvi műveltséget, akkor akkor ne tegye le ennek a drámának a szövegét az első oldalak után, mert érdemes átmenni rajta természetesen, de nyilvánvaló az is, hogy itt nem könnyed olvasmányra buzdít az ember, hanem olyan fontos dolgokra, amelyek a létünk alapjait érintik, amelyek a magyar irodalom és a magyar kultúra alapjait érintik.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, Vörös Marti Mihállyal, pontosabban Csongor és Tündével foglalkoztunk, és így a kettővel együtt a mai adásban, és akkor talán nem árulok el titkot, hogy a következő pénteken is Vörös Marti Mihály marad még, ha úgy tetszik, Porondon, hiszen az ő verseit tallozgatjuk majd.
Nagy pénteken,
így van. István, köszönöm szépen neked ezt a mai beszélgetést, és akkor jövő héten pénteken találkozunk. Ha Isten is úgy akarja, akkor hárman leszünk akkor már.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, tartsanak velünk a továbbiakban is, ez a Vörös Marti Rádió. További jó rádiózás mindannyiuknak.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.